Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig a ProBasket tripla-dupla podcast legújabb része. Tulajdonképpen az egész sportvilág megállt, nincsenek mérkőzések sem kosárlabdában, sem más sportágban, úgyhogy itt a soha vissza nem térő alkalom, lehet podcasteket hallgatni minden mennyiségben, ti is keressétek vissza a már több mint 30 tripla-dupla podcast epizód közül mi az, ami nektek tetszik, és ha még nem hallgattátok meg, akkor pótoljátok be, hallgassátok meg a korábbi részek közül is azokat, amelyek szimpatikusnak tűnnek, vagy akár mindet. De természetesen hallgassátok meg ezt a mai epizódot is, amelyben a vendégem a Sport TV kommentátora, illetve az Eliu podcast, illetve most már tévéműsor műsorvezetője, Szaniszló Csaba. Csabával rengeteg mindenről beszélgetünk. Egy technikai malőr miatt a mai podcast epizód két részben került felvételre, éppen ezért az első fele az epizódnak az múlt héten készült, amikor az NBA-ben is frissen jelentették be, hogy felfüggesztik a bajnokságot, úgyhogy arról azért beszélünk annyira friss élményként. A másik felét pedig most a héten vettük föl, de igazából annak már ilyen szempontból nincsen jelentősége. Közé tettem egy felhívást az Instagramon és a Facebookon is, hogy küldjetek nekem témajavaslatokat, mivel nem zajlik a kosár élet itt Magyarországon, meg máshol sem, mint arról már nyilván tudtok. Nagyon aktuális témák sajnos nincsenek, úgyhogy nyugodtan írjatok nekem kommentbe az adott bejegyzések alá, hogy mit szeretnétek hallani. Lehet akár más téma is, nem csak a kosárlabda, mert azért mindenképp szeretném, hogyha ebben a kényszerszünet időszakban is jelenne meg tripla-dupla podcast. Természetesen lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon, továbbra is cél az 1000 követő, illetve 1000 oldal like begyűjtése. Ha ezt elérjük, akkor lesz egy nagyon komoly nyereményjáték, úgyhogy tessék lájkolni az oldalt, illetve követni Instagramon, hogyha ezt még nem tettétek meg korábban. Nézzétek meg a probasket.hu oldalt is, itt Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, illetve kosaras kiegészítőket tudtok nagyon jó áron vásárolni. www.tripladupla.hu, ez a podcastnek a weboldala, hogyha nem mobil applikáción keresztül, hanem weben akarjátok hallgatni az epizódokat, akkor itt megtaláljátok az összeset, a már említett mobil applikációkban pedig akár iOS-en, akár Androidon hallgatjátok, szinte bármelyikben megtalálhatjátok magát a podcastet, tessék rá feliratkozni, és akkor mindig értesültök a legfrissebb epizód megjelenéséről. Na de ennyit a szokásos szolgálati közleményekről, következzen a beszélgetésem a Sport TV kommentátorával, Szaniszló Csabával.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a ProBasket tripla-dupla podcastben az azóta már újraindult Eliup podcast másik szereplőjét, Tőrös Balázs után. Szaniszló Csabát is itt köszöntöm a podcastben. Szervusz Csabi, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
Küldtem neked előre pár témát, amiről majd szeretnék veled beszélni, viszont a fejlemények felülírták, hiszen ugye a koronavírus járvány Amerikát és az NBA-t is sújtja, méghozzá úgy, hogy ott fel is kellett függeszteni a komplett NBA-t. Most egyrészt kíváncsi lennék a te személyes véleményedre, hogy te hogy éled meg ezt, inkább abból a szempontból, hogy te, mint a Sport TV munkatársa, kommentátora, és ugye nem csak az NBA, hanem a legtöbb európai foci sorozatot, szóval nagyon sok részét érinti az, hogy most szünetel a bajnokság. Nektek ilyenkor, ezt ti hogy élitek meg, hiszen ti tulajdonképpen nektek ez a munkátok, neked is ez a munkád. Most így, mint egy sportkommentátor, neked ez az időszak, ez most hogy fog történni, hogy fog múlni?
Nekem ebben a pillanatban, bár ez nem tervezik szorosan a téma, nekem ebben a pillanatban több a munkám, mint hogy az Eliupot vezetem, mert a cég más feladataiból is kiveszem a részem, úgyhogy nekem nem unalmas ez az időszak egyáltalán, meg nem is lesz az, mert ahogy több cég, úgy mi is természetesen igyekszünk felkészülni arra, hogy mi történik, hogyha többet kell otthonról dolgozni, és a többi. Úgyhogy ez egy sajnálatosan izgalmas időszak, annak ellenére, hogy egyre kevesebb a sportesemény. Hát én, ahogy így látom, szinte nincs olyan óra most már, hogy valamilyen sorozat a bajnokság ne álljon le. Úgyhogy biztosan nem lesz jó ez az időszak senki számára. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy az lett mostanra az iparági standard így körülbelül, és ez az NBA-nek köszönhető, talán, hogy 30 napra állnak le a bajnokságok úgy nagyjából biztosan, és aztán megnézik, hogy hogy állunk ezzel a vírussal, lehet-e folytatni, vagy nem lehet. Én azt gondolom, hogy ez a 30 nap, ez egy elég optimista becslés, és az NBA komisszárja is azt mondta, hogy azért ez egy nagyon optimista hozzáállás, de hát bizakodunk, tehát nagyon-nagyon sok hír lesz, és bízunk benne, hogy minden újra indul majd. De az teljesen egyértelmű, hogy itt most az a lényeg, hogy tényleg mindenki otthon maradjon, és tényleg mindenki most már azok is, akik korábban esetleg nem vették annyira komolyan ezt a vírust, most egyre többet tudnak róla. Azok, akik igazán értenek, ők is vegyék azt komolyan, hogy ne járjanak közösségbe, főleg idősekhez ne, és maradjanak otthon olyan pici közösségekben, amikben csak tudnak, úgyhogy mi is igyekszünk ennek megfelelni minden szempontból. Rossz, mert nekünk nagyon hiányzik a sport, hát nekünk életünk a sport. Én ma reggel is fölkeltem, és egy reflexből benyomtam azt az alkalmazást a telefonomon, hogy NBA eredményeket szoktam nézni, és akkor mindegyik meccse mellett ott volt, hogy posztom. Nem jó érzés, de szerintem hozzá kell szoktunk, és ahogy Greg Popovich szokta mondani, azért ez csak kosárlabda, ennél vannak fontosabb dolgok.
Jó is, hogy ezt mondtad, hogy én is egyébként reflexből néztem az eredmények alakulását. Abból a szempontból, hogy ahogy ugye te azért napi szinten követed az NBA eseményeit, ahogy ők ezt lereagálták, szerinted ugye nagyon sok kritika fogalmazódik meg most itt többféle sportszervezet felé. Az ő reakciójuk ez megfelelő volt, mert ugye a játékosok között voltak, akik ezt elbagatelizálták, hogy te is mondtad itt most, ugye, aki követi, az biztos tudja, hogy Rudy Gobertre gondolunk, és milyen ironikus, hogy pont ő volt az első, akinél kimutatták a fertőzést. Szóval szerinted az NBA azért ezt jól reagálta le, ezt a helyzetet? Illetve inkább úgy kérdezem, hogy időben?
Hát nagyon-nagyon mehetett kérdezel. Az a baj ezzel az egész kérdéskörrel, hogy semmit nem tudunk erről a vírusról. Ugye a levegőben van, a szakemberekre kell hallgatni. Nyilván Adam Silver is ezt tette, hogy meghallgatta, azt hiszem, hogy az Obama kormánynak az akkori egészségügyi miniszterét, vagy valami magas beosztásban lévő egészségügyi szakemberét. És aztán végül is ezt a nehéz döntést akkor és ott kellett meghozni aznap este. De Silver is ezt mondta, hogy segített neki az, hogy az elmúlt napokban már, az azt megelőző napokban pontosabban azon gondolkoztak, hogy mit lépjenek meg, hogyha ez a vírus súlyosabb lesz, tehát erre készültek napokig, és ahogy egyre több idő telik el a döntés óta, szerintem, mint Szaniszló Saba, igen, szerintem az NBA helyesen döntött, hiszen azóta azt látjuk, hogy legalább 4-5 további sorozatot szüneteltettek olyanokat, mint mondjuk a Forma 1, meg a Premier League, hogy mondjuk két olyat említsek, amelyik üzletileg egy szinten van az NBA-vel, és így utólag nagyon is tudja, hogy igen, ez volt a helyes döntés, de ebben az egész koronavírus kérdésben egy Jürgen Klopp véleményére hagyatkoznék a Liverpool edzőjének, aki azt mondta, hogy ebben a kérdésben mindenki más véleménye fontos, aki ért hozzá, rájuk, hallgassunk és tartsunk be, amit kérnek.
Az NBA egyébként tett már valami jelzést felétek, mint sporttelevízió felé, ugye ti is megvásároltátok a közvetítési jogokat, valamilyen fajta kapcsolatfelvételt történt már az ő részükről, kaptatok tőlük valami hivatalos jelzést, vagy előrejelzést, vagy bármit?
Igen, és ezt nagyon sokszor elmondom, hogy nincs még egy olyan. Tehát szerintem jelen pillanatban az NBA úgy nagyjából a legprofibb sportszervezet, azonnal 24 órán belül jelezték nekünk nem csak a problémát, hanem a megoldást is. Lesz lehetőségünk arra, hogy átvegyünk olyan mérkőzéseket ebből a szezonból és az előző szezonból, amiket mi nem közvetítettünk, viszont a szezon legjobb mérkőzéseit így nagyjából kiválaszthatjuk az NBA TV műsorából, és így ha élő tartalmat nem is tudunk adni, de a Sport TV nézői számára friss tartalmat viszont feltétlenül igen, úgyhogy arra lehet számítani, hogy az NBA mérkőzéseket majd felváltják idei, meg tavalyi, de általunk eddig nem közvetített mérkőzések.
Ez nagyon jó, ezt meg is akartam kérdezni, hogy valami plusz tartalmat esetleg kaptok-e korábbi évekből, esetleg régebbi klasszikusokat, de akkor erre meg is adtad nekem a választ. Ezt egyébként én nagy örömmel hallom, mert még a régi meccseket is jó visszanézni. Térjünk akkor rá az eredeti témáinkra. Ugye a Tripla Dupla Podcast a magyar férfi kosárlabdával foglalkozó podcast. Téged mennyire érdekel, mennyire szereted a hazai kosárbajnokságot? Most a férfire korlátozódjunk. És hogyha annyira nem, akkor ennek mi az oka, és mi az, ami miatt inkább az NBA-t követed ilyen nyilvános munkától eltekintve ilyen napi rendszerességgel?
Nekem régebben, amikor ilyen 12, 13, 14, 15 éves voltam, akkor elég szoros kapcsolatom volt a magyar kosárlabdázással. Én kosaraztam a Tungsram Honvéd, Baron Honvéd utánpótlására, nekem az első hely, ahol kosárlabdáztam. Az általános iskola után, ahol egyébként nagyon vicces, hogy Báder Marti egy évkörrel jár. Tehát gyerekként még nagyon sokat kosaradtam vele, nehéz gyerekkorom volt emiatt aztán, úgyhogy Nagyon szoros volt a kapcsolatom, nekem akkoriban egyébként elváltak a szüleim, és én nagyon szerettem volna ilyen apa típusok körül lenni, mert nagyon hiányzott nekem az életemben, 7-8-9 éves koromtól ez a férfi, a felnőtt férfi, és így kötöttem is a Honvédhoz, nem csak a kosárlabdához, nem csak edzések alatt, hanem nagyon szerettem ott lenni a mérkőzéseken, nagyon kijártam minden egyes meccsre, ott voltam már 3-4 órával korábban. Volt olyan bajnoki cím, amit az öltözőben együtt ünnepeltem a csapattal, úgyhogy ezek nagyon-nagyon emlékezetesek voltak számomra. Nekem az első edzőm Boros Zoltán volt, ezért is játszom azóta is 11-esben mindenhol, tehát bárhol kell messzámot választani, én arra megyek rá. Aztán, ahogy a Honvéd kifújt élcsapatnak lenni, akkor utána meg én is elkezdtem gimnáziumba járni, akkor én egy kicsit eltávolodtam a magyar kosárlabdától, és megmondom, hogy szintén azóta nem nagyon kerültem közelebb hozzá. Ennek ilyen egyszerű fővárosi okai vannak, és azt nagyon sokan, akik itt a fővárosban, vagy a környékén élnek, sajnos tudják mondani, hogy nincs olyan kosárlabda csapat, nincs olyan kosárlabda kultúra, ami szerintem vonzana a fővárosban sokakat. Úgyhogy azóta én egy kicsit távol vagyok ettől, a válogatottat természetesen figyelem, követem, és nagyon örülök, hogy van most egy ütőképes csapatunk. Picit félek, hogy ezután majd mi következik, de csapat szinten már nem követem az NB1-et.
És milyen poszton játszol, amikor még mai nap is akár játszol bármilyen, akár csak barátságos meccsen, vagy így haverokkal?
Hát én most ugye a Baskával együtt a Finyei KC Budapest C osztályban induló csapatában játszom. Én fiatal is, mert most is nyilván, mivel nem vagyok túl magas, azért én 1-es-2-es poszton játszottam mindig, úgyhogy most is ott játszom, hogyha játszom.
Így előzetesben nekem elárultad, hogy azért van zalaegerszegi ismerősöd, aki néha elcsábított bajnoki mérkőzésre. Mikor jártál utoljára magyar bajnokin?
Ha jól emlékszem, akkor hát most ugye, bocsássak meg, mert hallgatoknak az elmúlt pár év az egy kicsit katyvaszos így a kiköltözéssel, meg a hazaköltözéssel, de szerintem ez 18 decemberében volt, amikor én utoljára NB1-es meccsre jártam. Az egy zalaegerszeg körment mérkőzés volt.
Akkor egy nagyon jó hangulatú mérkőzést fogtál ki legalább.
Igen, és az zalaegerszegi barátom, baráti házaspár nem volt túl boldog a végén.
A Sport TV korábban közvetített például Euro Challenge sorozatból Szolnoki Olaj meccseket. Az volt-e bármikor, amióta te a Sport TV-nél vagy, elérhető közelségben, hogy esetleg a magyar bajnokságot közvetítsétek, vagy ez soha nem is volt opció, és ha esetleg nem, akkor miért nem?
Az nem volt opció, hogy a magyar bajnokság mérkőzését közvetítsük, mert hétvégi tartalom volt. Egy, mikor még a Sport ML indult, akkor szerintem volt ilyen terv, igen. De akkor indult el a Digisport akkoriban, és ők ugye minden magyar bajnokságot akkor igyekeztek megszerezni, mert a labdarúgás nem volt náluk, mert az náluk volt meg a Dunatényben, és igyekeztek rá menni a további magyar bajnokságokra. Utána ugye létrejött az M4, tehát nagyon lehetőség nem volt rá. A szándékkal, azzal meg, hogy őszinte legyek, az a baj, hogy ugye ezek hétvégi események főleg, amikor a Sport TV tele volt tűzzel, most is tele van élő eseményekkel, és azért mondjuk egy kézilabda BL mérkőzésnek, vagy akár egy Bundesliga mérkőzésnek a nézettségét nem lehet egy lapon említeni azzal, amit egy magyar kosárlabda bajnoki nézettsége hozna, sajnos ez a szörnyű realitás. Viszont a Sport TV és a magyar kosárlabdázás kapcsolata az mégis szoros, mert azért válogatott mérkőzéseket nagyon sokáig a Sport TV adta, férfit is, nőit is, és hát azt sem szabad elfelejteni, bár ez egy picit a korgához a mandői vonalat, hogy a pécsi és a soproni óriási menetelés még korábban az Euroligában az mind a Sport TV képernyőjén ment, úgyhogy szoros volt ez a kapcsolat, és szerintem nem lenne baj a magyar kosárlabdázás szempontjából, hogyha a szövetségnek lenne egy stratégiai kapcsolata televízióval, és ez sikerült szorosabbra fűzni, mert valahogy népszerűsíteni kellene ezt a sportágat Magyarországon. Szerintem több van ebben, mint mondjuk ki az belőle.
A nem tudom, a Mindigó rendszert azt ismered-e? Mert idéntől ugye, hogyha nem az M4 ad élőben kosárbajnokit, akkor a Mindigón lehet követni, ráadásul egy automata kamerarendszer közvetít, ami hát olykor-olykor lemarad bizonyos szituációkról, hogy...
Elsősorban kommentekben olvastam róla, igen.
Nem néztél még így meg egy meccset, vagy nem próbáltok, nem próbálkoztál még vele, mert egy igen érdekes élményt tud nyújtani.
azokat a meccseket, amiket automata kamerákkal közvetítenek, nem volt szerencsém elcsípni.
Ha már itt szóba kerültek így a jogok meg, hogy ki mit közvetít, most így a magyar tartalmakra vonatkozóan, ugye volt nálatok sokáig az NB1, a foci NB1, ami utána ugye átkerült az M4-hez, egy kicsi ilyen háttér történeteket, vagy valami kis ilyen műhely titkokat el tudsz állni, hogy hogy működik itt Magyarországon egy tárgyalás a jogokról, főleg ugye amióta a Digisport is belépett a piacra, hogy mennyire kemények az ilyen tárgyalások, hogyha meg akartok szerezni bármilyen sporteseménynek a közvetítési jogát.
Én szerintem nem sok minden van, amiben a nemzetközi és a magyar dolgok hasonlítanak egymásra üzletileg, már csak a piacok méretének eltérőségéből adódóan is, de ez egy ilyen, tehát hogy kemény árverseny van Magyarországon, rengeteg sportcsatorna van, nagyon nagy a sport, a prémium sportok iránti érdeklődés. Én szerintem a sportévé ebből a szempontból most nagyon jó helyzetben van, bár már nem az én feladatom, és így nem is igazán tisztem beszélni róla, de a végeredmény mégiscsak szép, hogy a kézilabda bajnokok ligája mérkőzéseit további jó sok évre megszerezte a sportévé. Ez az a kulcsok szerintem, ami a legfontosabb, mert egyetlen egy olyan sikersportágunk van, amelyik nemzetközi viszonylatban klub szinten tartja Európa élvonalával a versenyt. Úgyhogy azt is tudom, hogy ez is nagyon-nagyon kemény tárgyalás volt. Általában úgy minden tárgyalás a prémium sportjogokért kemény. Azt kell látni, hogy kétféle kategória van. Egy a prémium sportjogok, kézilabda BL, NB1, akár most már egyébként mondjuk ennek az alját ugye az NFL-nél húznám meg, ezekért a jogokért óriási küzdelem megy, és akkor jön a többi, hogy a további műsoridődet mivel töltött ki, és ez a kellemes rész, ahol például egy televízió eldöntheti, hogy akkor én mondjuk az amerikai sportokkal szeretnék foglalkozni többet, és akkor a Sport TV megveszi ennek a krémjét, az NBA-t, meg mondjuk a UFC-t, és akkor ezekkel foglalkozik, mások meg más irányba mennek el. Úgyhogy a prémium sportjogokért óriási a harc, a továbbiak közül meg lehet szemezgetni azért.
Te egyébként melyiket kedveled jobban, amikor műsort kell vezetned, vagy műsort vezetsz például egy Eliupot, ami ugye most már tévében is megy, vagy kommentálsz egy meccset? Szoktál-e között különbséget tenni, melyiket szereted jobban?
Fú, ezt most próbálom valamihez hasonlítani, valami kérdéshez, ez nem tudom, hogy lehet, hogy olyan, mint hogyha a Borgodod állítól megkérdezted, hogy a válogatottban szeret jobban játszani, vagy a Szolnokban szeretett jobban. Nehéz így. Nagyon más a kettő. Én mind a kettőt nagyon szeretem. A műsorvezetésben azt szeretem, hogy én azért általában olyan műsorok vezetését kapom meg, amiket nagyon-nagyon szeretek és értek, és nem nagyon kell felkészülnem rá. Úgy értem, hogy benne vagyok folyamatosan, és egy-egy ligához, vagy mondjuk kettőhöz kötődik maximum, és számomra hazai pálya, és nagyon élvezem, hogy kötetlenül, lazán, általában fiatalokkal tudunk róla beszélgetni. Ha mostani példát veszem az Eliupot, nekem nyilván ez a non plus ultra, mert a kedvenc bajnokságomról beszélgethetek valakivel, akivel több mint 10 éve együtt dolgozunk, és egymás gondolatát is ismerjük, úgyhogy ráadásul olyan szerkesztővel, akivel szintén majdnem 20 éve együtt dolgozom, és ismerjük, hogy hogyan dolgozunk együtt. Úgyhogy ha most kéne kedvencet mondanom, akkor azt mondom, hogy az Eliupot mindenképpen. De egy mérkőzés az meg teljesen más. Az meg kiszámíthatatlan, ott igazából te egy hozzáadott érték vagy, nem te készíted magát a produktumot, azt a játékosok hozzák össze, és neked meg kell próbálni a tejszínhabot feltenni a tortára azzal, hogy hogyan közvetíted. Mind a kettőt nagyon szeretem, az utóbbiből kevesebb jut, de azért, ha választanom kéne, hogy mondjuk egy szezon Eliupot közvetítek, vagy vezetek végig, vagy mondjuk egy szezonban végig NBA-t közvetítek hetente egyszer, akkor szerintem most az elsőt választanám, mert nagyon-nagyon friss az élmény. Viszont a nehezebb feladat az a kommentálás, abban nagyon-nagyon nehéz jónak lenni.
Amikor kiderül mondjuk egy elkövetkező egy-két hétnek a műsor, hogy melyik meccseket közvetítitek, akkor van köztetek ott kommentátorok között versengés valamilyen szinten, vagy van valami alapján eldöntitek, hogy ki választ, vagy ilyenkor a főszerkesztőre van bizony, és ő jelöl ki titeket egy-egy meccsre, hogy ki lesz a kommentátor?
Igen, alapvetően beosztás készül, de azért, tehát ha mondjuk van egy egy Spurs meccs, amit én nagyon szeretnék közvetíteni, hogy körülbelül tudom, hogy 3-4-en közvetítünk NBA-t, akkor felhívhatom a Zümit, hogy figyelme, a Zümi azt a meccset elvihetem, meg ugyanezt fordítva. Tehát ha van egy neked nagyon kedves párosítás, akkor a természetesen arra azért általában van lehetőség, hogy azt a meccset te közvetítsd. De nem kompetően beosztás készül, és az alapján látod, hogy melyik mérkőzés lesz a tiéd. Amit én nem bánok, mert én azt szeretem mindig, hogyha minél több csapatok kell a szakon közben közvetíteni, főleg azokat, akik ott lehetnek a végelszámolásnál, mert akkor rá vagy kényszerítve abból, hogy mindegyik csapatból alaposan felkészülj. Ugye az, hogy van egy általános rálátásod az NBA-re, az egy dolog. Közvetíteni egy csapatnak a meccsét, az meg egészen más, mert meg kell próbálnod valahogy mondjuk egy 4-5 órás felkészüléssel eljutni arra a szintre, hogy annak a csapatnak a szurkolóját, aki már megnézi ezt a meccset, azért ne idegesít halálba a tudatlanságoddal, úgyhogy ez egy egészen más szintű felkészültséget igényel.
Egyébként ti ott közben szoktátok hallgatni a külföldi kommentárt, vagy az le van nálatok kapcsolva, vagy ezt mindenki maga választja meg, hogy szeretné közben hallgatni az eredeti kommentárt?
Van egy potmétered, és azzal állíthatod, hogy az eredeti kommentárt azt egyáltalán szeretnéd hallgatni a fületben, vagy pedig egyáltalán nem, meg milyen hangosan. Én mindig szoktam, ezt nem tagadom. Ennek az oka egész egyszerűen az, hogy a NBA közvetítéseken is például sokszor lehet látni, hogy most, amikor van valami vitatott helyzet, akkor a játékvezetők nem csak, hogy megítélik ezt a vitatott helyzetet a visszajátszás alapján, vagy akár csak egy egymás közti megbeszélés alapján, hanem utána oda mennek a helyszíni kommentátorhoz, és elmondják neki, hogy mit és miért döntöttek. És hogyha letekered a helyszíni kommentátort a füledről, akkor ezt nem tudod megosztani a nézőkkel, míg hogyha hallod, akkor viszont meg tudod osztani. Ezek nagyon fontos plusz információk, én a Spotify-nál is mindig használtam, ott pedig cseréket lehet bemondani előre, vagy hogyha valami olyasmi történt, amit a kamera éppen nem mutat, úgyhogy ez mindenképpen azt az érzést erősíti a nézőben, hogy te ott vagy, közel vagy, figyelsz mindenre, és szerintem ez a lényeg, amikor közvetítesz, még akkor is, hogyha több ezer kilométerre jut.
És amikor egyszer-kétszer előfordult, hogy élőben tudtál NBA meccset közvetíteni, az mennyire volt egyrészt jó élmény, meg hogy mennyivel másabb, mint amikor itt bennültök a ti kis közvetítő szobátokba? Nyilván természetesen ég és föld, de úgy mégis.
Nagyon más, de egészen más. Ott az embernek vissza kell fognia magát, amikor egy kis palitkában ülsz, akkor meg fel kell törgetned magadat nagyon, hogy a meccs hangulatot át tud adni. Amikor mi a Baskával először közvetítettünk helyszínről NBA meccset, az Berlinből volt egy európai NBA mérkőzés. Megrendeltük a kommentátorállást, nagy nehezen rábeszéltük Máté Palit, hogy hadd közvetítsük a helyszínről, és megjelentünk Berlinben, és a nemrég átadott O2 arénába mentünk, és volt egy NBA-s telefonszámunk, hogy akkor őt kell hívni, ha megérkeztünk. És oda mentünk a pálya mellé, nem akartuk zavarni őket, elég hamar értünk oda, gondolod, hogy mennyire időtünk, nem tudom, 2,5 órával előtte már ott voltunk, még a játékosok, és senki sem volt a pályán, senki nem is dobott még. Mi már ott voltunk a arénában, gondoltuk, ciki most még telefonálni, de hát keressük meg a helyünket. De ilyenkor az újságírók, riporterek, kommentátorok helye az már ilyenkor fel van matricázva, és mi oda mentünk, és az egyik palánk mögött egy asztalon megtaláltuk, hogy Sport TV Hungary. Le volt írva egy cetlire, és rá volt ragasztva az asztalra, ez azt jelenti, hogy ez a helyed. És hát így néztük, hogy hogy fogunk innen közvetíteni, hát az egyik palánk mögül, hát ez így nagyon béna lesz. És akkor felhívtuk Jesse-t, így hívták az NBA-s kontaktunkat, és mondtuk neki, hogy hát Jesse, nagy baj van, mert itt állunk az asztalunknál, és ez így nem lesz jó. És akkor Jesse azt mondta, hogy én itt állok az asztalatoknál, és higgyétek el, hogy nektek jó lesz, csak nézzetek a pálya felé. És akkor benéztünk a pályához, és ott konkrétan a felező vonalnál állt, a felemelt kézzel, és mutatta, hogy akkor menjünk oda. És aztán körülbelül onnan közvetítettük ezt a mérkőzést, mert nyilván a magyar stábon kívül kb. Senki nem közvetítette egy NBA preseason meccset Berlinből élőben a helyszínről, mint ahonnan, nem tudom, Stan Van Gundy, meg Mike Breen közvetítik a kinti nagy döntőt, úgyhogy ott ültünk, és döbbenetesen más a dimenziója az egésznek. Tehát amikor odajött Caron Butler és feltette a 48-as lábát az asztalra, akkor már éreztük, hogy ez más lesz, mert ott nyújtott előttünk. És hát a sebesség, az, hogy mennyire nincsen hely sehol, hogy mondjuk valaki elkezd koskolni, akkor ugye, nem tudom, kapsz egy paszt, kettő másodpercig gondolkozol, hogy mit csináljál, felméred a terepet, passzolj, betörj, dobjál, mit csinálj, és akkor elindulsz, hát hogy itt erre nincs lehetőség, nincs esély, ez volt a legnagyobb felismerés, hogy ott kb. Semmi hely nincs, és ők így is megtalálják a helyet.
És ennél a Káron Butler-es helyzetnél te vagy Baska volt, aki így jobban vigyorgott, vagy jobban extázisba került így a közvetítés közben?
Érdekes a Baska reakció, amikor extázisba kerül, akkor elhallgat. Tehát ő nagyon sokszor csinálta már meg mondjuk NBA nagy döntő utolsó perc egy pont különbségnél, hogy ő így akkor elkezdte nézni a mérkőzést, és élvezte a jeleneteket. Itt is egy picit elhallgatott, de itt szerintem mindketten elhallgattunk, és így mosolyogtunk, mint a tejbeteg. Úgyhogy mindketten szerintem eléggé hátas dobtunk. Aztán volt még nagyon-nagyon sok jó élményünk. A legjobb az a két All-Star meccs volt New Orleansból és Torontóból, úgyhogy ott voltunk minden idők legjobb zsákolóversenyén Torontóban, és azt a helyszínről, ha nem is közvetítettük, de a helyszínről láttuk, ami úgyis egy ilyen elképesztő érzelembomba volt, hogy na ott viszont tényleg a legrosszabb helyről közvetítettünk, mert ott a legfölül, a karzaton, a széléről, a kakasülőről, tehát a pályán kívül is voltunk, és a másik talánkhoz zsákoltak, de az így is egy ilyen mindent elsöprő, energikus élmény volt.
Hát, most nem mondom, hogy nem irigyelnek, mert biztos parádés lehet egy ilyet élőben megélni, főleg ilyen komoly játékosokkal. Én személy szerint Clevelandben jártam nézőként, hogy LeBront élőben láttam, és ezt meg tudom erősíteni, hogy egészen elképesztő élmény, nem hogyha még ott vagy karnyújtásnyira. Én jó magam egyébként Le'Veon Bell-lel tudtam szelfizni, mert egy Steelers-Browns meccsre is el tudtam menni. Ha már így felhoztam az NFL-t, ahhoz mi kéne, hogy te NFL-t közvetíts? Mert Faragó Ricsit szoktuk hallani NBA-t közvetíteni, de Szaniszló Csabit még nem hallottuk NFL-t közvetíteni.
Hát, én közvetítettem NFL-t egy pár évvel ezelőtt.
Akkor elnézést, rossz a memóriám.
Nem, szerintem senkinek nem volt egy maradandó élmény. Egy olyan négy-öt évvel ezelőtt történhetett az meg, hogy akkor ugye Ricsi mellé kellett valaki, mert egyszer csak nagyon sok lett az európai jó időben játszott NFL mérkőzés, és hát azért Ricsi, de egy-két végé alatt négy meccset ő se közvetít. Úgyhogy akkor én hetente egy mérkőzést közvetítettem. Na, annál nagyobb kihívás az nem létezik. Tehát én szerintem az általam ismert sportágok közül, meg az általam izgalmasnak gondolt sportágok közül az NFL a legkeményebb. Annyira más szemmel kell nézni, mint bármit, annyira hozzá kell szoktatni a szemedet, hogy mikor mit nézel, hogy az szörnyen kemény.
Van-e olyan sportesemény, vagy melyik az a konkrét sportág, amit még nem közvetítettél, de nagyon szeretnél, és a másik oldalára is kíváncsi lennék, hogy volt-e olyan, amit közvetítened kellett, de nagyon nem szeretted volna, és nem áll annyira közel a szívedhez az adott sportág?
Utóbbival kezdem, abból volt kettő, meg talán az egyszerűbb. Egyszer kellett olimpia évében, a pekingi olimpia évében Manchesterből rövid pályás úszó Európa-bajnokságot közvetítenem. Na, ezt annyira nem szerettem, ráadásul délelőtt, még szerintem a Petrádissal voltunk általában beosztva egy váltásban, akkor még mi voltunk kvázi az újoncok a cégnél, és megkaptuk ezt a nemes feladatot, ami azért iszonyú idegesítő, mert nem tudsz rá készülni. Tehát úszni fognak, ami eleve nem egy túl bonyolult sportág közvetítés szempontjából, olyan emberek, akiket nem ismersz, fogalmad nincs róluk, mert ilyen harmadik, negyedik vonalbeliek, meg olimpia évében ki a franc menne rövid pályás úszó edére, és képtelenség felkészülni, de mégis hozzá kellene tenned valamit. Én egy dolgot utálok nagyon, ha felkészületlenül ülök be egy meccsre. Én ezt nagyon nem szeretem, hogyha felhívnak, hogy figyelj, 2-3 óra múlva be kellene ugrani, mert valaki megbetegedett. Nyilván beugrom, mert muszáj, de nagyon nem szeretek felkészületlenül beülni egy meccsre, és itt ugye ennél az eseménynél nem volt esélyed arra, hogy felkészüljél, mert miből készülnél fel? Az 5., 6. brit 50 gyorsos úszóról semmi adatot nem fogsz találni, úgyhogy ezt nem szerettem. Volt egyszer egy evező VB, ami viszont nekem teljesen idegen volt, de nagyon élveztem, az nagyon jó volt, az evezős VB, és az a sportág meg, amit nagyon szívesen közvetítenék, de még nem közvetítettem, ebből sok van. Én általában focit, kosárlabdát közvetítettem, belekóstoltam másokba is, de nem túl mélyen, meg nem túl hosszú távon. NFL-t egy picit közvetítettem, az volt a legnagyobb kihívás, de talán a kézilabda az, amit nagyon szívesen kipróbálnék egyszer, közvetítenék egyszer, de azt is alaposan meg kell tanulni.
És a technikai sportok?
Hú, hát ez érdekes kérdés, most a fiam révén én is egy kicsit úgy terveztem, hogy rákattanak a Forma 1-re, mert a Drive to Survive sorozat mind a két évadát most már láttam, és úgy, ami engem gyerekkoromban érdekelt még, és ezt körülbelül ilyen Ayrton Senna, Nigel Mansell, Alain Prost időszakra kell tenni, akkor én minden héten, minden második héten néztem a Forma 1-et, aztán ez így elmúlt, és most, hogy a fiam teljesen rákattan, most úgy voltam be, hogy na ezt a szezont elkezdjük együtt nézni, és aztán történt, ami történt, úgyhogy most nagyon várjuk, hogy majd valamikor legyenek futamok májustól, reméljük, hogy így lesz. Technikai sportokhoz nekem nagyon még nem volt szerencsém. Én nem vagyok egy ilyen autómániás csávó, tehát biztos, hogy még olyan lelkesebb és sem teszúlyozó, hogy nem tudnék a motorsportot közvetíteni. Viszont abban teljesen igazad van, hogy az megint egy teljesen másfajta közvetítést követel meg tőled. És biztos, hogy nagyon izgalmas. Nem tudom, olyan feladat szerintem nincsen, ami nagy kihívás, és ne szívesen vállalnám el. Úgyhogy ilyen szempontból akár az autó, motorsport is biztos, hogy nagyon nagy kihívás lenne. Meg azokra azért fel lehet készülni. Tehát ilyenkor mindig az a jó megoldás, hogyha nem tudom, például Mihelyis Norbi az egyik legemberközeli magyar sportoló, hogyha megkapnám azt, hogy az ő sorozatát kell közvetíteni, akkor biztos, hogy azonnal felhívnám, hogy na nagyon gyorsan üljünk le, és még mondja három olyan ember, akivel érdemes beszélni, hogy minél mélyebben vele tudja vásni magad.
Ha már így felhoztad Norbit, és ezen keresztül rátérnék a szakértőkre, hiszen az is nagyban befolyásolja egy közvetítés minőségét és élvezhetőségét, hogy milyen szakértőt sikerül megnyerni az adott sporteseményhez, vagy az adott mérkőzéshez. Nálatok a Sport TV-n, hál' Istennek, nagyon jó szakértők vannak, és már egy évek óta együtt közvetítő csapat. Ha így visszaemlékszel, vagy akár a mai világban is, mennyire nagy a küzdelem például egy olyan szakértőért, aki mondjuk egy frissen visszavonult labdarúgó, vagy bármilyen más sportágnak a játékosa, hogy mennyire kell megküzdeni a konkurenciával azért, vagy egyáltalán lehet-e ilyet, hogy valakit exkluzívan csak például akkor leszerződtettek a Sport TV-hez, hogy te csak is itt fogsz mondok valami foci meccset szakérteni.
Nagyjából szerintem minden szakértő, minden csatornán kvázi exkluzív, tehát ahhoz legalábbis engedélyt kell kérni egy szakkommentátornak, hogy másik csatornán is közvetíthessen. Ezt általában a két főszerkesztő szokta egymás között megbeszélni, hogy erre van-e lehetőség. Mi általában, vagy hát Máté Tál általában rugalmas szokott lenni ebben a kérdésben, és azt kéri, hogyha mondjuk nagyon kell az, hogy mondjuk Dávid Kornél nyilatkozó az NBA-ről, rendben van, elmehet máshova a stúdióműsorba, csak azt kérjük, hogy írják ki, hogy ő a Sport TV NBA szakértője. Ebben szerintem nagyon jó munkakapcsolat van Magyarországon a televíziók között, viszont ezek az arcok általában exkluzívak. Szerintem nem azon múlik, hogy valaki jó szakértő lesz-e, hogy milyen szinten üzte ezt a sportágat ma már. Kétféle szakértő van, és akkor maradok az NBA példánál, mert abban keresztül ezt nagyon jól be lehet mutatni. Szerintem a Kornél és a Baska, Dávid Kornél és Törő Balázs is a legjobb szakértők között van Magyarországon, és teljesen más képességekkel rendelkeznek. Ha a Kornéllal beülsz közvetíteni, vagy beülök közvetíteni, akkor tudom, hogy ő olyan dolgokat fog észrevenni a pályán, a játékról, az elmúlt egy-két percről, amiket én nem vennék észre, és biztos, hogy a néző se venné észre otthon, ami egy elképesztő izgalmat ad az egész közvetítésnek, hiszen én is közben olyan dolgokat hallok Kornéltól, amiket tudja, hogy nem veszek észre. Baskánál nem ez a helyzet, mert ugye olyan szinten, mint a Kornél nem üzte soha ezt a játékot, viszont ő olyan szinten felkészült, annyira otthon van az NBA elmúlt egy-két hetével kapcsolatban minden hírről, meg olyan régóta követi ezt a ligát amerikai forrásokból dolgozva, eredeti forrásokból dolgozva, hogy nála meg a felkészültséget nagyon-nagyon nehéz. De nagyon-nagyon nehéz őt rajta kapni azon, hogy még nem készül fel egy mérkőzésre, mert ilyen nincsen. Hogyha ő nem készül, akkor is felkészült, mert annyira napi szinten követi szintén a ligát. Úgyhogy ez a kettő az, ami szerintem a legfontosabb szakkommentátori képesség, és ebben tök jól megvan.
Beszélgettünk a közvetítésekről korábban, hogy milyen, amikor helyszínen, milyen, amikor a kis közvetítő szobátokban közvetítetek. Ahhoz mi kéne, hogy egyszer egy NBA nagy döntőt helyszínről közvetítsetek? Akár csak egy meccset is. Mennyire kell ehhez megdolgozni, Máté Palit?
Hát ez az kéne, hogy egyszer majd igent mondjon. Amikor a Trash-tól elindult, az lehetőséget adott nekünk arra, hogy All-Star gálákra utazzunk. Nyilván most, ha az NFL-hez akarom hasonlítani magunkat, ott sokkal egyszerűbb a helyzet. Tudod, hogy hol lesz a Super Bowl, tudod, hogy egy mérkőzés, és mondjuk 5 napra kell kiküldeni a szakkommentátorokat, tök egyszerű dolgunk van, nem véletlen, hogy utazunk a Super Bowlokra, és Ricsiék mindig ott vannak. Az NBA-vel kapcsolatban nem tudod, hogy hol lesz. Be kell céloznod pár mérkőzést, mert ott ugye 2-2, 1-1-1-es rendszerben megy most már a döntő is. Meg kell céloznod azt, hogy melyik mérkőzésekre szeretnél utazni, és mondjuk adott esetben, hogyha a középső 2-t választod, mert az a leglogikusabb, akkor jó eséllyel az a sorozat 2 leggyengébb mérkőzése, elmész a helyszínre közvetíteni, mondjuk ott is 5 napra, de ezt 5 nappal előtte kell leszervezni. Tehát nagyon bonyolult szervezést igényel, és hogy őszinte legyek, az nem is biztos, hogy egy ilyen 5 napos túrának sok értelme lenne. Én abban bízom, hogy egyszer találunk egy olyan támogatót majd, amelyik azt mondja, hogy figyeljetek, nekem megér annyit, hogy kiküldjem a Sport TV 2 kommentátorát egy teljes NBA nagy döntőre, fizetjük az utazást, a Sport TV vállalja be, hogy a helyszínről közvetíti a mérkőzéseket, mert ennek egyébként elég horribilis költségei vannak a televízióra nézve, és akkor hozzuk ezt így össze egyben, szülessen erről egy film, ami menjen le a Sport TV-n, abban bízom, hogy addig eljut. Most, hogy van eljut, van egy dedikált NBA műsor, szerintem ehhez egy picit közelebb kerülünk, nagyon alaposan meg fogjuk majd nézni, hogyha lesz most szezon, akkor az idei NBA döntőt is, ami lehet, hogy egy picit ilyen torna formában megy, mert legalábbis ilyen hangokat is hallani. Úgyhogy nagyon bízunk benne, mi sokszor tervként ezt már tálaltuk, egyelőre teljesen érthető módon nem volt általában a válasz, de szerintem most, hogy van egy műsor, jobb esélyeink vannak, mint korábban.
Ez így a közvetítési bakancslistádnak a top 3 helyén ott van egy NBA nagy döntő? Most nem csak egy egész sorozat, hanem akár csak egy meccs is belőle?
Igen, de hát hogyha valaki ebben a kis ujját fogja nekem nyújtani, akkor az egész karját letépen, mert szerintem nagyon fontos ennek egy nagy döntőnek a dinamikáját megérteni. Tehát, hogy az lenne ennek az utazásnak a lényege, hogy odamész 2 nappal a döntő kezdete előtt az első 2 meccs helyszínére, és onnantól kezdve a sorozat tart, ameddig tart, mert ugye arra még nem is beszélt, hogy ráadásul nem tudod, meddig tart. Tehát lefoglalhatsz a sok mindent, de aztán lehet, hogy az 5. meccs után, vagy a 4. után akár mindent le kell mondanod, és jössz haza. Tehát még ez is a szervezési nehézségekbe beletartozik, de az az érdekes ebben szerintem, hogy az elejétől a végéig ott vagy. És ahogy változnak a dinamikák, attól függően, hogy a meccseket melyik csapat nyeri, hogy ott vagy a csapatok közvetlen közelében 2 héten keresztül, és velük együtt utazol tulajdonképpen, ennek ez az értelme, egyszer ezt átélni. Ez az a tapasztalás, ami magyar NBA kommentátornak még nincs meg, és ami szerintem nagyon hasznos lenne, akár abban is, hogyha utána visszajövünk, és megint visszatérünk oda, hogy a Kalickából közvetítjük a mérkőzéseket Budapestről, akkor is már ismerve azt, hogy a helyszínen hogyan zajlik egy nagy döntő, biztos, hogy egészen máshogy értékelnénk híreket, pletykákat, amik a nagy döntő folyamán előkerülnek.
Szaniszló Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy a podcast rendelkezésére álltál, és köszönöm ezeket a remek kis sztorikat, illetve háttérinfókat. Szerintem, aki ezt meghallgatta, az nagyon sok hasznos háttértudással, meg jó kis sztorikkal gazdagodott. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm, sziasztok!
Nagyon szépen köszönöm ezúton is Szaniszló Csabának, hogy elfogadta a meghívásomat és a podcast rendelkezésére állt, nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tudjátok, most nincsen egy jó darabig kosármeccs, nagyjából semmilyen sport nincsen a tévében, élő sport természetesen arra gondolok, szóval tessék podcasteket hallgatni, akár a Tripla Duplának is a korábbi részeit, szemezgessetek közülük, hogy melyik az, ami érdekelhet titeket, vagy akár hallgassátok meg mindet, most már azért több mint 30 közül lehet választani. Lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, és küldjetek témajavaslatokat is, keresétek meg a Facebookon, illetve Instagramon a vonatkozó bejegyzést, és kommentbe írjátok meg, hogy mit szeretnétek hallani, ez lehet akár eltérő téma is a kosárlabdától. Látogassátok meg a probasket.hu oldalt, Jordan és Nike márkás kosaras cipőkért, illetve kiegészítőkért, ha nagyon jó áron akartok vásárolni, akkor ez a ti oldalatok. tripladupla.hu a podcastnek a saját weboldala, itt is szintén meghallgathatjátok az összes részt, vagy hogyha mobilon akartok ugyanígy tenni, akkor akár iOS-en, akár Androidon, bármelyik olyan applikációban megtaláljátok a podcastet, amit erre lehet használni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!